December 7th.
Dass ich mich in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Mahajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andis vagyok.
Én pedig Tündi. A mai az 53. adásunk, és mielőtt belevágunk a témába, szokás szerint egy-két közleménnyel jövünk. Röviden. Az első az, hogy megszavaztátok a következő adásunknak a témáját, ami a titkos üzenet lett, úgyhogy hamarosan érkezik ez az epizódunk, reméljük, hogy már nagyon várjátok. Azt elárulhatjuk, hogy nagyon izgalmas és igencsak sokkoló történet lesz, úgyhogy reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődéseteket, és már nagyon várjátok ezt az epizódot. A második közleményünk az az, hogy elkészült egy újabb adásunk a Patreonra, aminek a témája Pipás Pista, az Alföld hóhérnője. Úgyhogy ez már elérhető a Patreon támogatóink számára, hogyha te is szívesen meghallgatnád, akkor csatlakozz a Patreon közösségünkhöz. A harmadik közleményünk pedig az, hogy szintén Patreonra készítettünk egy, hát mondhatjuk, hogy vlogot, egy ilyen videós bejelentkezést, mert az Andrissal nemrég szabadságon voltunk, Németországban voltunk, Berchtesgaden környékén, és készítettünk egy videós beszámolót a sasfészekről, illetve a környék történelméről, ami igencsak érdekes, és a német náci párthoz köthető, illetve magához Adolf Hitlerhez. Egyébként egy gyönyörűséges környék, Hitler is beleszeretett, és tulajdonképpen oda költözött a náci párt elitjével együtt, és építettek egy hely tetején egy nagy épületet, ami ugye hát a később sasfészek nevet kapta. Na minden esetre egy elég érdekes története van a helynek, és arra gondoltunk, hogy készítünk egy videós beszámolót, és ezt szintén a Patreon felületünkre töltöttük fel, úgyhogy ha már Patreon támogatónk vagy, akkor egyrészt köszönjük szépen, másrészt pedig nézd meg ezt a videót. Hogyha pedig kíváncsi vagy rá és megnéznéd, de még nem vagy támogatónk, akkor csatlakozz a Patreon közösségünkhöz. A leírásban találjátok a linket az oldalhoz, ahol minden információ fent van, de mi is szívesen válaszolunk a kérdésetekre, hogyha esetleg van ezzel vagy bármi mással kapcsolatban.
A mai adásunknak pedig számomra van egy személyes vonatkozása is, ugyanis nagypapám a II. Világháború során még viszonylag fiatal volt, 16-7 éves, és a kőszegi kadétiskolába járt ekkor, és ahogy tolódott el a front, úgy menekült el az iskola is nyugatra, és ő így került amerikai hadifogságba, és aztán hosszú hónapokon keresztül kint volt Csehországban, Németországban, és különböző helyeken raboskodott. Nagypapám sajnos már nem él, úgyhogy őt nem tudtuk megkérdezni arról, hogy milyen emlékei voltak ezekről a hónapokról. Viszont felkerestük otthonába a 91 éves Somogyvári Gézát, aki fogadott minket, és ő mesélt ezekről a különleges élményeiről.
Géza bácsi a kőszegi katonaiskola egyik növendéke volt, és iskolatársaival rendkívüli eseményeket élt át a II. Világháború alatt. 1944 őszén az oroszok bejöttek Magyarországra, ez pedig nagy mozgásokat eredményezett az országban. A Honvédelmi Minisztérium a kőszegi iskolába költözött, az iskola növendékeinek pedig hamarosan el kellett hagyniuk az intézetet, és egy évnyi különös utazás vette a kezdetét, de hogy ne szaladjunk ennyire előre, elsőként ejtsünk néhány szót arról, hogy mi is volt a kőszegi katonaiskola, és miért hozták létre.
Amikor a kőszegi katonaiskola történetét elmondják, akkor általában minden hadtörténész attól a naptól kezdve veszi a történetét, amikor is Jelasics az alapkövét letette a kőszegi katonaiskolának. Pedig nem ettől a naptól kell számítani. A történet 1848. október 11-éig megy vissza. Amikor szeptember 29-én Pákoznál Jelasicsot megveri Móga altábornagy, akkor a vert horvát délszlávokból, németekből, osztrákokból, magyarokból összeállított csapat elkezd visszafelé vonulni Bécs felé, hogy a bécsi forradalom leverésében részt vegyenek. Mielőtt azonban Sopronba érnek, Jelasicsnak eszébe jut, hogy a határőröket nem küldi Bécsbe, nem viszi magával Bécsbe, hanem hazaküldi, hogy a határon megakadályozzák, hogy akár Itáliából, akár délebről bejöjjenek olyan csapatok, amelyek esetleg a forradalom oldalára állnak, és a janicsárok elkezdenek menni a horvát-bosnyák határ felé. Vas megyébe érve, azonban a Vas megyei nemzetőrök lefegyverzik ezt a csapatot, és beviszik Kőszegre, szemrehányást téve a kőszegi nemzetőröknek, hogy miért nem segítettek lefogni őket, de nem segíthettek, mert nem volt fegyverük. Ennek következtében a kőszegi fogdába helyezték el ezeket a granicsárokat. A granica szóból ered a granicsár szó, és ott tartották fogságba. Igen ám, de hát mindenütt vannak fölindult emberek, és egy kémkedési, hazárulási szöveggel neki mentek a granicsároknak, hogy azok ne kémkedjenek a magyarok után, stb. 42 granicsárt megöltek. Na most ennek következtében Kőszegen rajta maradt, hogy ez az a hely, ahol 42 granicsárt megöltek.
Kőszeg városán tehát a történtek miatt rajta maradt a stigma, azonban nem sokára a városra rámosolygott a szerencse, és lehetőség nyílt arra, hogy a nevén esett csorbát kijavítsa. A katonaságnál ebben az időben határozták el, hogy megreformálják az altiszti képzést, ami ekkoriban még nem volt egységes. A városok pályázhattak arra, hogy náluk is elinduljon ez a képzés, Kőszeg városa is nevezett a pályázatra, amit végül el is nyert. Létrehozták a katonaiskolát, és hamarosan megkezdődött a képzés. Az iskolába 10 éves korukba iratkozhattak be a növendékek.
Ekkor a legalkalmasabbak arra, hogy bizonyos mozdulatokat ösztönösen megtanuljanak. Tehát ne begyakorlottság legyen mögötte, hanem ösztön. Hogy ösztönszerűen tudják üríteni, kipucolni, tölteni, folytást tenni rá, még elmondani is sok, hogy mit kell egy puska betöltéséhez lenni. Most képzeljük el, hogy ezt egyszerre kell, hogy sortüzet tudjanak leadni. Tehát ez egy nagyon nehéz feladat. Így keletkezett a katonaiskolának a képzési anyaga. De most nagyon érdekes, hogy a katonaiskolába az összes nemzetiség nyelvén folyt képzés. Tehát volt olasz, lengyel, csehszlovák, szerb, horvát, de két nemzetiség kimaradt valami miatt, az egyik a román, a másik a magyar. 1872-ig nem volt magyar képzés az intézetben. Az intézet a kiegyezés után a K&K közös hadseregnek képzett ki tiszteket, tehát a tanítás nyelve német volt, ezt szögezzük le. De választani lehetett az összes monarchia területén lévő nemzetiség nyelvéből egyet. Na most így 72-től lehetett magyart is választani.
Az első világháború, a monarchia felbomlása és a trianoni béke után 4 városban maradt katonaiskola az országban, Budapesten, Pécsett, Szegeden és Kőszegen. Megreformálták az oktatást, és folytatódott a 10-14 éves fiúk képzése az intézményben.
És így jutunk el 1941-ig, amikor is Sobogyvári Géza jelentkezik felvételire. Egy érdekességet mondok, hogy milyen volt a felvételi. Megkérdezte tőlem a tanár, hogy le tudom-e írni, hogy milyen rokonom nekem az unokatestvérem. Azt hiszik, hogy sokan le tudták írni, én tudtam. Fel is vettek.
Ön döntött arról, hogy ebbe a katonaiskolába szeretne jelentkezni?
Ez egy különös világ volt, szembe kell nézni annak a világnak a szemléletével. Az én szüleimnek 3 gyereke volt. Az apám hadirokkant volt, sántított. Tehát komolyabb állást nem tudott kapni. Az akkori felfogás az volt, hogy egyet az Istennek, egyet a hazának, és egy megmarad nekünk. Volt egy bátyám, aki papnak ment, ferencrendi szerzetesnek, volt egy közgazda bátyám, és voltam én, aki katonának mentem. Végezetül a ferencrendi pap testvérem, a legisebb 4 évet tölt a haza börtönébe, a közgazda bátyám 4 évet tölt Zaporozsébe hadifogságba, én eljutok amerikai hadifogságba, utána még a Kádár és a Rákosi rendszer internáló táborokba, mert végül mindannyiunk valamennyit áldoztunk a hazáért, de ez már egy későbbi kérdés.
És milyen volt az élet ebben a katonaiskolában?
Életem legboldogabb időszaka. Legkötöttebb és legszabadabb időszaka. Most ezt úgy, ahogy mondom, így fogadják el. A legszabadabb az volt, hogy mondjak egy példát. Fogadtam az egyik osztálytársammal, hogy nyáron, júniusban Köppenybe fölmegyek az Irodkőre. Én meg voltam győződő, hogy nem fogják engedni, hogy a raktárból kihozzam a Köppenyt. Igen ám, de az osztálytisztemhez elment ez a társam, és elmondta, Sobogyvárival fogadtam, hogy ő fölmegy az Irodkőre egy kulacs vízzel téli menetfelszerelésben. Magához hivatott az osztálytisztem, a Fruttus, és a következő pillanatban elrendelte, hogy a téli menetfelszerelésemet adják ki. Hol csinálnák ezt meg?
De akkor ez nem télen történt, hanem...
Nem, ez júniusban.
Júniusban. És Géza bácsi felvette a...
Felvette, meg is csináltam, meg is nyerte.
És milyen volt a napi rend? Tehát hogy nézett ki egy átlagos nap?
6 órakor volt ébresztő. 6:10 lent találkoztunk az udvaron, ha csak nem volt mínusz 15 foknál hidegebb. Mínusz 15 fokig lent találkoztunk az udvaron nadrágban, télen egy ilyen melegítőszerű felső részben, vagy semmi, vagy csak mesztelen felső, egy úgynevezett csukló gyakorlatra, aminek a vége egy 400 méteres pályának a lefutása, és abban mentünk föl a hálóterembe fölöltözködni, mosakodni, stb. Fürdeni egy héten egyszer fürödtünk, és egyszer mostunk lábat, az akkori higiéniai viszonyokra szeretném, de mindenkinek minden reggel megnézték a nyakát, hogy hideg vízben derékig megmosta-e. Tehát gyakorlatilag és szertánként megnézték, hogy meleg vízbe a lábát megmosta-e. Tehát ilyen értelemben 7:30-ra mentünk le reggelizni. 7:30-kor reggeliztünk, 8 órakor fönt voltunk a második épületbe, a tantermekbe. 10 órakor nagy szünet, amikor is 20 perces a szünet, nem 10 perces. A 20 perc szünet alatt kiosztják a 10 órait, utána 1 órakor fölmegyünk a hálóterembe, kézmosás, és lemegyünk ebédelni 1 órakor. Utána nem megyünk a tanterembe, csak ha zuhog az eső, kint vagyunk, és csak olyan elfoglaltságunk lehet, ami nem engedi, hogy leüljünk, vagy elmélázunk, stb. Az állandó mozgás volt a jellemzője a saját szabadidőnknek. Hol kézilabdáztunk, hol más futottunk, agykirály katonát, meg egyéb ilyen játékok voltak, de minden a mozgásra alapult. Utána 3 órakor fölmentünk a tanterembe, és ott kezdődött a tanulás. Ugyanúgy 50 percig tanultunk, utána 10 perc szünet, 5 órakor nagyobb szünet, akkor megkaptuk az uzsonnát, ez így ment 7-ig, 7-kor lementünk a hálóterembe kezet mosni, vacsora, és 9-kor takarodó. A 10-14 éves gyerek megtanulta az összes alaki gyakorlatot. Jobbra át, balra át, díszmenet, vigyázmenet, tehát fegyelmi gyakorlatot, de avval a katonai tudással, hogy valamivel rendelkezzünk, nem. 3.-4. már vittek célba lőni bennünket, de hatalmas nagy felügyelettel. Tehát hihetetlen erős felügyelettel ment. De egyet viszont megtanítottak, a szemléletet. Ez volt az, amire soroltam, hogy növendékuraztuk. Ez azt jelentette, hogy minden felsőévesbe belénevelték, szabályszerűen belénevelték az alsóbb évessel szembeni felelősségtudatát. Tehát nem az, hogy neked jogod van parancsot adni. A parancs az egy rettenetes, kegyetlen valami, mert gúzsba köti azt is, aki kiadja, mert az felel a parancsért, és gúzsba köti azt is, aki teljesíti, mert az meg a parancs teljesítésért felel. Nem tudom, érthető ez a gúzsba kötés dolga. De ezt megtanultuk. Ezt kegyetlen módon megtanultuk.
A történetünk pedig tulajdonképpen itt kezdődik. 1944 őszén a szovjet csapatok beléptek Magyarország területére. 1944. október 27-én, korán reggel, nagy felbojdulás támadt az iskolában, hamarosan ki is derült, hogy miért.
Úgy kezdődött, hogy Sobogyvári Géza és osztálya megszökött a frontra. Az egyik reggel, a 4. B évfolyam, az nem volt található Kőszegen. Elmentünk egészen Nagyanyomig, kidolgozott tervek alapján, teljesen oda volt a tisztikar, hogy nem tudták, hogy hol vagyunk 2 napig.
Tehát egy egész osztály megszökött gyakorlatilag.
Egész osztály megszökött.
És hova mentek? Ment, hogy mi volt a terv?
Frontra szökünk, és szerzünk fegyvereket, és harcolunk.
Wow. És ez hogy volt a szervezkedés? Tehát valakinek a fejéből kipattant az ötlet?
Igen.
És az egész osztály rábújt.
Egész osztály, akkor még az egész osztály megvolt. Így kezdődött.
És rájuk találtak? Tehát, hogy megtalálták önöket, akkor
aztán
nem volt nagyon...
Aztán egy éjszaka lebuktunk.
És nem voltak nagyon leteremtve?
Hogy mondjam. Körülbelül 5-ször kellett elmesélni, hogy volt a lógás. Hogy a 3. intézet 3. emeletéről hogy mentünk a légópincén keresztül ki a parkba, hogy mentünk át a parkon, hogy mentünk Szombathelyen, hogy mentünk el Mesterházi nevű osztálytársamnak a dajkájához, ott kaptunk napközben búvóhelyet, ott szereztünk tejet, meg valami kaját. Bizonyos osztálytársaink hogy szereztek nekünk ott szombathelyi gyerekek a laktanyából a vas szalonnát meg. Szóval két napig bennünket nem találtak. Aztán két nap mentünk az úton, és hirtelen sötétből kiugrott valaki. Ja, szombathelyen úgy mentünk át, hogy Linksfondre fírvezély szavakkal, mintha német hitlerjugendesek lennénk, a sapkánkat begyűrtük, hogy ne látszódjon a sapkagomb, és úgy néztünk ki, mintha hitlerjugendek lennénk, és úgy mentünk Linksfondre fír, és volt egy osztálytársam, a Hajnal Miklós, akinek német volt az édesanyja, és az oda ment a rendőrhöz, és németül érdeklődött, hogy jutunk el a Vépi útra. A rendőr szépen, van itt valaki, aki beszél németül, talált, és akkor abban lefordítatta, hogy hogy jutunk el Vépre. Mi nem Vépre mentünk, hanem Nagyudvarra, de gondoskodtunk arról, hogy eltereljük a figyelmet Nagyudvarról. Nem tudom.
Nagyon cseles, igen.
Ennek következtében az egyik őrmesterünket levezényelték, hogy menjen Vépre, és menjen át bennünket.
Tehát akkor sikerült az átmenés.
De akkor hogy buktak le mégis, vagy hogy teltek?
Úgy, hogy mentünk Nagyudvar felé, és a Nagyudvar határába az őrség az úton elbújt. Nem vettük észre.
És akkor rajta ütöttek a csapaton?
Bevittek, adtak az iskola padlóján egy sarkot, ahova lefekhettünk, ekkor aludtam először csupasz padlón. Aztán az életben még sokszor, de hát az egy másik kérdés.
És mi történt, amikor visszamentek az iskolába?
Egy szóletolást nem kaptunk, de azt igen, hogy minden második tisztnek el kellett mondani, különösen a Vépi kalandot, mert attól mindenki elájult.
Eközben a hadi helyzet egyre aggasztóbbá vált, az iskola parancsnoksága pedig úgy döntött, hogy hazaküldik a gyerekeket az intézetből, már akit persze tudtak. Levelet írtak a szülőknek, hogy aki teheti, vigye haza a gyermekét, mert az iskolát Németországba fogják átköltöztetni. Azok, akik már a szovjetek által felügyelt területén laktak az országnak, nem tudtak elmenni a gyerekeikért, így végül körülbelül 150 növendék maradt az intézetben. Ezek a gyerekek életükben először töltötték egyedül a karácsonyt 1944. decemberében. 1945. januárjában érkezett el az indulás időpontja, egy 52 vagonból álló vonatra pakolták fel a felszereléseiket, ruhákat, élelmet, mi egymást, mindent, ami hasznos lehetett az iskola működtetéséhez a távolban. Még állatokat is pakoltak a vagonokra, teheneket, sertéseket és lovakat.
Mi nem marha vagomba utaztunk, hanem személyvagomba. Olyan volt, hogy a személyvagon kialakításához, hogy az egymással szembe lévő padokra, hogy tegyünk deszkákat, arra deszkára, hogy tesszük rá a matracainkat, hogy két-két növendék elférjen egy-egy sorba. Most gondoljon el, hogy ilyen szinten volt az első, ilyen szinten volt a második, mert ameddig tartott a fejtámasz. Oda is deszkák, tehát be kellett bújni. És még a legfelsőbb területen is volt a deszka a csomagtartókban. Én azt mondom, hogy én onnan tudom meg, hogy egy tömeg menekül, hogy a bőröndök hogy néznek ki. Ahol spárgákkal vannak összekötve a bőröndök, ott biztos, hogy túl van tömve a bőrönd, mert még bekér valamit tenni, és azt már a csattok nem bírják el. Ennek következtében gondoljunk arra, hogy nagyon előkelő bőr, gyíkbőr, bőröndök spárgával összekötve.
A diákok búcsúztatására kitódultak kőszeg lakói az utcára, és egy megrázó jelenet játszódott le. A növendékek búcsúzóul egy átköltött katonadalt énekeltek a városiaknak.
Az első másodévesek elkezdtek énekelni, azaz én énekeltem elő a 1800 elején, amikor a napóleoni háborúknak vége volt, és Nyugat-Ukrajnát elfoglalták a Osztrák-Magyar Monarchia, Lemberg és környéke. És oda még kötéllel fogták a katonákat, mert senki nem akart jelentkezni katonának, akkor énekelték, hogy midőn megyek Galícia felé, még a fák is sírnak, ágaikról, gyenge ágaikról a levelek hullnak. Siras engem rezgő nyárfa, borulj anyám gyenge vállára, mondd meg az én jó anyámnak, megőri szívemet a bánat. Na hát, mi ezt a dalt énekeltük, csak nem úgy, hogy mikor megyek Galícia felé, hanem mikor megyek Németország felé, még a fák is írnak. Nem tudják, hogy mi volt a városban, zokogó görcsben. Tehát ez egy olyan teátrális jelenet volt, hogy ma már szégyellem, de mégis rájövök, hogy azért valamit tudtuk, éreztünk ebből. Azután a következő dal is ilyen volt. Na most, Németországban egyszerűen mondták, hogy ha visszamegyünk Kőszegre, már megírtuk a visszafelé jövő dalokat is.
És ezzel útra keltek. 1945. január 22-én kigördült a vonat a kőszegi pályaudvarról. Kezdetét vette egy hosszú utazás az ismeretlen Németország felé. Az út során különböző pályaudvarokon megálltak, hogy feltöltsék az ivóvíz készleteiket. A diákok hamar szembesültek azzal, hogy a vonaton nagyon hideg van, hogyha nem fűtenek folyamatosan, ezért maguk között megszervezték a beosztást, hogy ki mikor figyeljen a kályhára. A tüzelőanyag nem bizonyult elégnek, ezért az élelmes növendékek kidolgoztak egy rendszert arra, hogy hogyan juthatnak több fához. Három egységet alkottak. Az egyes egység a felderítőké volt, nekik az volt a feladatuk, hogy mielőtt a vonat megállt a pályaudvaron, kifigyelték, hogy hol áll a legközelebbi brikettes vagon, és gyorsan felmásztak a tetejére, hogy ledobálják a briketteket a kettes egységnek, akik pedig a hármas egység zsákjaiba gyorsan bepakolták a zsákmányt. Egy ilyen akció során Ausztriában, Sankt-Pöltenben valaki rálőtt a gyerekekre, de szerencsére a fiúk visszatudtak futni a vonathoz, tehát nem találtak el senkit. Az egyik fiú, akit Tivadarnak hívnak, beszélt németül, tőle tudták meg később, hogy aki lőtt, az azt hitte, hogy a foglyok szöknek. Hamarosan pedig kiderült, hogy milyen foglyokról is van szó. A kőszegiek vonata mellett egy nyitott tetejű, szöges dróttal fedett vagonban magyar, miskolci zsidók voltak, akiket koncentrációs táborba szállítottak.
A zsidókkal történő találkozás az annyiba volt megrázó, hogy a Kazinczy még egy ismerőssel is találkozott. És akkor meg az SS-ek nagy balhét csaptak, mert átdobáltunk kenyeret nekik. Képzeljék el, hogy mi vasúti kocsiba fűtve ingújba ott voltunk, ezek pedig nyitott vagomba, pőre vagomba voltak.
És akkor a növendékek tudták, hogy mi az, hogy koncentrációs tábor, vagy hol mennek?
Ekkor megtudtuk.
Akkor már igen.
Ekkor megtudtuk. Ettől kezdve nem lehetett nekünk erről mesélni.
Majd két heti út után megérkeztek Égerbe, ami a mai nevén Keb.
Ott rettenetes körülmények közé kerültünk. Gondoljunk arra, hogy három gyereket kellett kórházba vinni, poloskás allergiás csípések miatt. Tehát iszonyat. Egy német ifjúsági tábor volt, ahol az orosz Szuvorov akadémiának az elfogott gyerekei voltak ott, holland partizánoknak, vagy ellenállóknak az elfogott gyerekei besorozva német hitlerjugendek, meg magyar nyilas kópják, úgy nevezték a kópja, röhögtük az egészre, hogy mi az, hogy kópja. Szóval egy vegyes cirkusz lett. Gondoljunk arra, hogy úgy mentünk fürdeni, hogy vittük a derékszíjunkat, harmad-negyed évesek, a kicsik jöttek, akkor megmosakodtak, addig mi álltunk ott, hogy el ne lopják tőlük a szappant. Akkor gyorsan egy másik csoport jött, azokat végül mi is egymásra vigyázva úgy lehetett. Egy szabályos belső harc volt.
A táborban a németek elkobozták az intézet értékeit, ugye 52 vagonnal érkeztek ki, viszont csak héttel mentek tovább innen. A célállomás ekkor Göpfritz volt, ahol szintén egy baraktáborba kerültek a gyerekek és tanáraik, de itt már sokkal jobb körülmények között élhettek. Még nem említettük, de az út során számtalan alkalommal éltek át légriadót a kőszegiek. Ekkor mindent hátrahagyva óvóhelyre vagy futóárokba kellett menekülniük. Egy alkalommal késve futottak ki a futóárokba, és egy repülőgép közéjük lőtt, de szerencsére senkit nem talált el lövedék.
Egy másik légiriadó során, amikor a futóárokban várták, hogy elvonuljanak a gépek, a fiúk több mint 600 repülőgépet számoltak meg a fejük felett. Tehát nyilván itt a körülmények, mint látható, nem annyira voltak ideálisak arra, hogy hát tanítsanak, vagy így a rendes iskolai tanrendet betartsák, de az intézet vezetői ilyen körülmények között is azon voltak, hogy tanítsák a növendékeket, és megtartsák a vizsgákat. Napi 2-2 tanórát tudtak nekik tartani, 2 délelőtt és 2 délután. A kőszegi nevelésre jellemző volt az úgynevezett beidegződés kialakítása. Hogy ez mit is jelent pontosan? Ez azt jelentette, hogy bizonyos dolgokat annyiszor elgyakoroltattak, hogy az már automatikussá vált. Ez a katonai kiképzésben azért is fontos, hogyha a helyzet ugye úgy kívánja, akkor a katonák gondolkodás nélkül például fel tudjanak venni egy alakzatot. És ezzel kapcsolatban van egy vicces történet, amit a Sorakozó című könyvben írtak le. Ugye mi Géza bácsi visszaemlékezéseiből és ebből a könyvből ismerjük meg az egész történetet, úgyhogy most megosztjuk veletek ezt a kis szösszenetet. L. Endre első éves növendék is, akit a rend kedvéért áthelyeztek társával együtt a szemben lévő szobába, az ideérkezés után megjegyezte, hogy ha a mellékhelyiségre lenne szüksége, a szobaajtón kilépve balra megy a folyosón végig. Az utolsó ajtó balra, újra csak balra, az ajtó mögött és célba ér. Ezt a beidegződést ezen az éjszakán is végrehajtotta, majd dolga végeztével vissza, mindig csak jobbra tartva, egészen az ágyáig, és kész. Másnap reggel H. hadnagyúr hiába kérdezgette, hogy ki járt a szobájukban éjszaka. Mindenki azt felelte, hogy csak a WC-ben volt, de a hadnagyúrék szobájának a közelében sem járt. H. hadnagyúr később elárulta, hogy miért érdeklődött az előbb. Valaki berontott hozzánk az éjjel, szöszmötölt valamit az ajtó mögött, és csendben becsukva maga után az ajtót elment, mondta. Csak reggel vették észre, hogy az illető eláztatta az ajtó mögött elhelyezett Siemens világvevő rádiót és környékét. Én is 2 hónapja tudtam meg a tettes nevét, amikor 50 év után elárult a kilétét. Hiába a beidegződés. Mindig csak balra. No, nem mindegy, hogy melyik oldalról. És mindig. És meddig.
Eközben a front egyre nyugatabbra húzódott, az országutakon menekülők tömege jelent meg, akik nyugatra tartottak, hogy nehogy elérjék őket a szovjetek. Hamarosan már a kőszegiek is hallották az eldördülő lövéseket, és látták a harcok felvillanó fényeit. Így úgy döntöttek, hogy mi hamarabb nekik is tovább kell állniuk. Ahogy említettük, eredetileg 52 vagonból álló vonattal indultak útra Kőszegről, majd a német baraktáborba már csak 7 vagonnal érkeztek. Ezúttal azonban egyetlen vasúti kocsiba pakolták be mindazt, ami még mozdítható volt, és a gyengélkedőket is felvették a vagonba. A többiek pedig gyalog indultak útnak. És hogy bírták gyerekként ezt a több száz kilométeres gyaloglást? Mennyire volt ez? Vagy hát nyilván nagyon megviselő volt.
340? Nem. Nem.
Nem?
Nem. Nem. Erre mi föl voltunk készítve.
Útközben néha családoknál, iskolákban és szénapajtákban húzták meg magukat éjszakára. Már több napja úton voltak, amikor az egyik kisebb gyerek feltűnően sántítani kezdett. Mint este kiderült, A kapca véresre törte fel a lábát. A kapca az egy ilyen vászondarab, amit a lábukra tekertek a gyerekek, kvázi zokni helyett, és így dugták be a lábfejüket a bakancsba, viszont nehéz volt úgy feltekerni, hogy ne mozduljon el, és hogyha már mozgott ez a vászondarab, akkor idővel fel is törte a lábat. Azonban nem a véres láb volt a legnagyobb meglepetés, mert amikor megérkeztek az aznapi szállásukra, ami egy pajta volt, a sántító gyerek rögtön lefeküdt és elaludt, ekkor pedig a többiek kinyitották a hátizsákját, és meglátták, hogy mi van benne.
Itt volt aztán az, hogy az egyik gyerek, a Bertefi, az én szakaszomból köveket hordott kőszegről magával. Mi jöttünk rá, hogy mert a karsajval ketten cipeltük kézbe a hátizsákját, hogy mi ezen ilyen végtelen ez.
Másnap rákérdeztek a fiúnál, hogy miért cipelte magával a köveket. Növendék úr, alázatosan jelentem, hogy ezeket a köveket kőszegről hoztam, hogy legyen, mi emlékeztessen az intézetre, Magyarországra. A köveket innen nem cipelték tovább, másnap pedig folytatták a hosszú utat. A céljuk az volt, hogy amerikai fogságba kerülhessenek, mielőtt a szovjetek elérik őket. Gyönyörű, hegyes-völgyes tájakon átgyalogoltak a gyerekek napi 25-35 kilométert, hátukon a felszerelésükkel. Majd két heti menetelés után elérkeztek Neudorf településre.
Az történt, hogy Deggendorfba kellett volna eljutnunk. De most az történt, hogy megérkeztünk Neudorfba, és a tisztek semmilyen mozgásra vonatkozó parancsot nem kaptak. Mert eddig, amikor mentünk, akkor mindig a város parancsnokságon volt valamilyen parancs, ami kitűzte a következő napi célt.
További parancs hiány tehát maradtak a faluban. A gyerekeket pedig a falubeliek házaiban szállásolták el.
Ehhez megkaptuk a kenyérjegyet. Tehát, hogy városba, ahova bemegyünk, ezért a papírért ennyi és ennyi kenyeret kapunk. Ennyi és ennyi Hitler szalonnát, az egy lekvár volt. Ennyi és ennyi sajtot, tehát mindent kiadagolva kaptunk. Amikor Neudorfba beértünk, akkor már Gráfenauban nem fogadott bennünket ilyen parancs. Akkor tudtuk, hogy ausz. Akkor egy napig ott voltunk, semmi mozgás. Második nap egyszer csak jön három német katona, egy őrmester és két fiatal gyerek, Hitlerjugend SS, nem sokkal idősebb, mint mi. Az egyik két rakasz lőszert visz a kezébe, a másik pedig a földön vonszolja a Schnellmaschinengewehrt, a géppuskát. És akkor mondta, hogy itt és itt vannak amerikaiak, ők mennek, nekik megvan, hova kell menni, oda is mentek, meg is haltak. Valószínű. Elég az hozzá, hogy onnan tudtuk, hogy baj van, hogy a falu hirtelen fölállt, gyorsan kiástak egy gödöt, egy oszlopot tettek be, és egy fehér lepedőt kiszögeztek. Tehát láttuk a falun, hogy várja az amerikaiak. El is bújtak. Bejöttek az amerikaiak, mi láttuk az egész színteret, hirtelen a mezőn csippek, viponok, tankok jöttek keresztül, három tank átrohant a falun, és a falu végébe egyszer csak géppuska, lövések, és fölöttünk keringett állandóan egy amerikai gép, egy felderítő gép. És az adta le a parancsot, hogy mi történik. Ez a három németnek úgy látszik, hogy a Kapfam volt az előző falu, ott volt egy kocsma, és ott a kocsma már a robokba volt.
Itt annyit közbe kérdezhetek, hogy mi volt Géza bácsinak az első benyomása az amerikaiakról?
Hogy Hitler nem nézett a térképre.
Ez volt mit ért Géza bácsi?
Olyan katonai fölény, fegyverzeti, szállítási, logisztikai fölényt láttuk. Mi akkor ezt így nem tudtam megfogalmazni, én azóta tudom ezt. Szóval egész egyszerűen nem nézett a térképre, hogy milyen összefogás megy el.
Az amerikai katonák megszállták a települést, beköltöztek a falubéliek házaiba, a gyerekeket pedig összehívták, hogy elindítsák őket a legközelebbi fogolytáborba.
Hirtelen sorakozót rendeltek el nekünk, sorakozóba fölálltunk az iskola udvaron, és menetbe elmentünk egy 3 kilométerrel odébb lévő városba, ez volt Grafenau. Itt egy iskolába helyeztek el, de itt aludtunk másodszor földön.
Az iskolában találkoztak más foglyokkal is, japán diplomatákkal, akik a környéken dolgoztak a japán követségen, és az amerikaiak ebbe a fogolytáborba vitték őket. A gyerekek felnőtt kísérőiket más fogolytáborba szállították át, a gyerekek tehát egyedül maradtak az iskolában. Azonban szerencsére nem kellett tanácstalanul találgatniuk, hogy mi lesz velük, ugyanis megjelent Balikó Zoltán főlelkész, hogy visszavigye őket Neudorfba. A főlelkész civil ruhában érkezett, és a csodálkozó gyerekeknek azt az utasítást adta, hogy ne katonai alakzatban vonuljanak ki a fogolytáborból, mert egyébként gyakran ilyen rendesen meneteltek, meg szabályos alakzatban közlekedtek, az pedig ugye elárulja őket, hogy valamilyen katonai képzésben részesülnek, úgyhogy most az volt az utasítás, hogy ne vegyenek fel semmilyen alakzatot. És mint kiderült, az amerikai katonák azt hitték a kőszegi gyerekekre, hogy a Hitlerjugend tagjai, azért, mert a fiúk egyenruhában voltak. Balikó Zoltán főlelkész az amerikaiaknak azt mondta, hogy a gyerekek rábízott árvaházi gyerekek, és azért vannak csak egyenruhában, mert magyar katonák árvái. Az amerikaiak elhitték a történetet, és bocsánatkérés után szabadon is engedték a külszegieket. Visszatértek tehát Neudorfba, ahol a lakosság nem túl lelkesen vette tudomásul, hogy visszatértek a magyarok. Amikor elvitték őket, akkor a gyerekeknek sok holmia ott maradt a házaknál. Az ott lakók pedig, miután ugye a gyerekeket elvitték a fogolytáborba, ezeket a holmikat ilyen hadizsákmánynak tekintették, és hát saját használatba vették, úgyhogy úgy kellett felkutatniuk és visszaszerezniük az elkobzott javaikat a fiúknak.
Az amerikai katonák jöttek-mentek a faluban, hatalmas kamionok vonultak az utakon, amik az amerikaiak ellátását szállították. A sofőrök egyébként nagyon kedvesek voltak, és gyakran dobtak a gépkocsik ablakából a gyerekeknek kalácsot, csokoládét vagy konzerveket. Ám egy nap valami megváltozott. Az amerikai járművek megálltak a faluban. A gyerekeket összegyűjtötték az iskola udvarán, majd páncélozott járművekre terelték őket, és ismét egy fogolytáborba vitték őket. A tábor udvarán haditudósítók fogadták a csapatot. Megparancsolták nekik, hogy mutassák be az alaki gyakorlataikat, a menetelést, megállást, fordulatokat. Közben a riporterek filmezték a gyerekeket, és narrálták, amit láttak. Ezek náci fenevadak, ezek a kölykök. Egy hétig nem tudtuk kivérni őket az állásaikból. Lám, a náci propaganda mennyire megfertőzte ezeket a gyerekeket a hamis hazafisággal. A kőszegiek tiltakoztak, de hiába mondták, hogy ők magyarok, és semmi közük Németországhoz, süket fülekre találtak. Az egész csapat a csupasz betonon aludt aznap éjjel. És egyébként majd az adáshoz linkelünk videót is, tehát vannak olyan felvételek, amik tényleg arról tanúskodnak, hogy ezeket a magyar, nagyon fiatal gyerekeket kérdezgetik amerikai katonák azzal kapcsolatban, hogy tényleg harcoltak-e, és hogy honnan jöttek.
Igen, az adásunknak a kis borítóképe is egy ilyen jelenetet mutat be. Másnap a német hadifoglyokkal együtt felpakolták őket a teherautókra, és megindultak az ismeretlen felé. egy Kem nevű településre érkeztek, ahol egy hatalmas, sík, mocsaras, üres tér várta őket, amit szöges dróttal vettek körbe. Körülbelül 40 ezer ember raboskodott már itt. A gyerekek a hátizsákjaikat letették egy körbe a sárba, és ezen a szigeten aludtak el, étlen szomjan. Közben esni kezdett az eső, így egy pokrócot tartottak a fejük fölé, ezzel védték magukat. A gyerekek látták, hogy egy német katona a szöges dróton túli árok felé botorkált. Az nem derült ki, hogy mi volt a terve, ugyanis az egyik őr rálőtt, mire a katona összeesett, és nem is mozdult többé. Tehát azért ez egy eléggé nyomasztó helyzet, de Balikó Zoltán főlelkész ismét a segítségükre sietett, nekik köszönhették ismét, hogy ebből a szorult helyzetből kikeveredhettek. A lelkész ugyanis beszélt az amerikai katonákkal, akik valószínűleg megsajnálták ezt a viharvert gyerekcsapatot, úgyhogy felszedették velük a hátizsákjaikat, és egy odaérkező fogolyszállítmány megüresedő teherautóihoz vezényelték őket. Ezekről a teherautókról éppen a volt tanáraik szálltak le, tehát váltották egymást. Őket, ugye a tanárokat most hozták ide egy másik gyűjtőhelyről, a gyerekeket pedig felpakolták erre a megüresedett járművre, és ismét az ismeretlen felé vették az irányt. Egy Nürnbergtől nem messze lévő fogolytáborba kerültek, egy laktanya padlásán kaptak szállást, és az ottani őrmester az ellátásukról is gondoskodott.
Minden amerikai katona, aki a partraszálláson részt vett, kapott három ilyen papírba csomagolt, ration csomagot. Ez volt a neve, egy breakfastet, egy suppert és egy dinert. Ezek konzervvel mindennel le voltak látva, és úgy voltak becsomagolva, viasszal bevonva, hogyha a tengeren vízbe esik, akkor is fogyasztható a benne lévő termék. Hát amikor ilyet lát az ember, amikor imádkoztunk, hogy ne német húskonzervet kapjunk menet közben, hanem magyart, mert a magyar az annyival jobb.
Az amerikaiak láthatták, hogy nem valódi ellenséggel van dolguk, így megengedték, hogy a kőszegiek átkerülhessenek a szabad nemzetek táborába, de mint kiderült, ebben nem volt sok köszönet.
A hadifogoly táborból úgy bocsátottak el, hogy megyünk a szabad emberek táborába. De hát mentünk a szabad emberek koszába. Akkor nekiálltunk Alsógatyára vetközve, atyánk agyésivák is Alsógatyára vetközött a Balikó, és mostuk a szarba, elnézést a kifejezésért. Ki a szobát kitakarítottuk, fölsöpörtük, tehát lakhatóvá tettük. És innen indultunk el, aztán gyalogmenetbe, ez volt a röhögés útja. Mert babakocsiktól kezdve mindenbe toltuk a csomagjainkat, hogy ne kelljen, mert mi már tudtuk a menetnél, hogy mi van.
A kőszegi növendékek ugyanis elhatározták, hogy nem maradnak a szabad emberek táborába, hanem visszamennek Neudorfba, és onnan, ahogy tudnak, hazamennek Magyarországra. A megmaradt holmiukat azonban nem akarták ismét hosszú kilométereken keresztül cipelni, ezért valamilyen kézi kocsi után néztek. A fiúk valahonnan szereztek egy utánfutót, kézi kocsit és mindenféle formájú és méretű babakocsit, ezekbe a járművekbe pedig belepakolták a cókmókjukat, majd díszlépésben, egyenruhában és babakocsikat tolva elkezdték a menetet Neudorf felé a Nürnbergi autóúton. Az biztos, hogy nagyon különös látványt nyújtottak, minden sofőr megbámulta őket.
És akkor hirtelen megállt mellettünk három amerikai teherautó, fölpakoltak és bevittek bennünket Fürthbe, egy Hitlerjugend otthonba. Ez minden jó lett volna, elhelyezés, minden tisztaság, fürödhettünk, csak a kaja volt kevés, iszonyatosan kevés, és a szabadságuk az nulla.
A gyerekek oltalmazója, a főlelkész a tetőkön keresztül jutott ki, hogy kapcsolatokat és élelmet találjon. Hogy elterelje a fiúk figyelmétezésükről, tanulásra fogta őket. angol és német nyelvórákat adott a gyerekeknek, majd versíró versenyt rendezett. Két napot kaptak a fiúk, hogy írjanak egy 4 soros epigrammát, és nagyon lelkesen vetették bele magukat a feladatba, míg végül mindenki elkészítette a versét, és megrendezték a versenyt, a győztes vers pedig így hangzott. Idegünk örlődik, lelkünk egyre fáj. Vajk mi lehet otthon, élet vagy halál? Ami egyébként szerintem nagyon jó vers. Ezen a versenyen pedig felbuzdultak, és további önművelő köröket szerveztek, előadásokat tartottak, és hát igazából így szórakoztatva, de edukálták egymást a gyerekek. Balikó Zoltán pedig éjjelente kiszökött a táborból, hogy valahogy elintézze a Neudorfba való visszajutásukat, még egy nap végül sikerrel járt.
Oda voltunk internálva, aztán onnan sikerült pénzt szerezni, 3 német teherautót menetlevéllel, és úgy jutottunk vissza Neudorfba.
Amikor visszaértek Neudorfba, akkor derült ki számukra, hogy korábban miért is gyűjtötték őket össze az iskola udvarán, és miért kellett fogolytáborba menniük.
Aztán történt az, hogy egy német sziléziai nő a faluba rálőtt az amerikaiakra. És a falu polgármestere, aki náci volt, azt mondta, hogy biztos a gyerekek. Erre összeszedtek bennünket, és elvittek. Igen ám, de 2 nap múlva megint rálőttek az amerikaiakra, és akkor már elkapták a német nőt.
A faluban nagyon nem örültek, hogy újra velük vannak a magyar gyerekek. Azonban miután újra elhelyezkedtek a házaknál, a gyerekek munkába álltak, segítették a helyieket a mezőgazdasági munkákban. 1945 nyara volt ugyebár, a csapat szétszóródott a környék falvaiban, mindenki reggeltől estig dolgozott, de a vasárnapokat együtt töltötték a kőszegi növendékek. Ezek a vasárnapok jelentették a gyerekeknek a feltöltődést a kemény munkával töltött hétköznapok után. A főlelkész és a felesége pótolták a szüleiket, már amennyire ez lehetséges volt. A nyár tehát munkával telt a gyerekeknek, azonban ahogy eljött az augusztus, tovább kellett állniuk, mert abba az iskolába, hova beköltöztek az ingóságaikkal, az az iskola ugye szeptemberhez közeledve újraindult, és oda már német diákok érkeztek, hogy megkezdjék a tanévet, így a magyar gyerekeknek el kellett hagyniuk az iskolát.
És Neudorfból hova mentek tovább?
Neudorfból augusztusban, mert az iskolába laktuk, az iskolából ki kellett költözni, és volt egy Hitlerjugend si otthon Waldheiserbe. Ez a cseh határ mellett volt, közvetlen. Egy Hitlerjugend otthon volt, csodálatos körülmények közé kerültük. Itt már tanárokat szereztük, itt már fölkészültünk, hogy itt beindítjuk. Mi magunk, tehát a gyerekek, nem a felnőttek, a 3-4 évesek játszották végig ezt az egészet, hogy tanítás lesz, be is indult, magyarból, németből, angolból, matematikából, fizikából. Tehát az összes komoly tantárgyakból megindult az oktatás.
De ez hogy történt, hogy az idősebbek tanították a fiatalabbakat? És akkor a 4 évesekkel mi volt? Tehát őket ki tudta tanítani?
A nevelés. Ez az, amit mondtam, hogy pontosan tudtam, hogy miért fegyel. Én nem azt mondtam, hogy mi nem csináltunk balhét, meg nem. Tehát most ne úgy képzelje, hogy hirtelen lakult, de a komoly ügyekben lehetett ránk számítani.
Októberben kapták a hírt, hogy Passaukból megindultak a vonatok Magyarországra, így lehetőségük van arra, hogy hazatérjenek.
Hát akkor lementünk Passauba, mert azt mondták, hogy onnan megy. De most a kommunisták leállították itthon Magyarországon a hazaszállítás jogotról, mert ha vicc szerint, ha egy nyugati hadifogoly megérkezik a pályaudvarra, az kiáltja, hogy hordár, ha egy orosz hadifogoly, az hordágyat kiált. Tehát ez volt a vicc. Leállították, mert akkora különbség volt a nyugati hadifoglyok és a szovjetudőből hazajött hadifoglyok között, hogy nem akarták önmagukat lejáratni. De most azon az első választáson már lebőgtek nagyon, de ennek meg lett az eredménye, hogy csöpögtetve jöhettünk haza. De most aztán átmentünk Passauból Pokingba.
Pokingba érkeztek tehát a gyerekek, hogy innen induljanak haza Magyarországra. Amíg várakoztak arra, hogy legyen helyük a vagonban, egy táborban szállásolták el őket. A városban több tábor is működött, volt egy nagy baraktábor, ahol külföldi munkások laktak, volt egy régebbi koncentrációs tábor, amit időközben lakhatóbbá tettek. Itt olyan lengyelek laktak, akiket korábban oda hurcoltak. A külszegi növendékek korábban nem tudtak sokat a koncentrációs táborokról, azonban a háború vége felé elkezdtek beszélni ezekről a helyekről, úgyhogy valamennyi ismeretük vagy információjuk lett arról, hogy hogyan is működtek ezek a táborok. A harmadik tábor pedig egy kisebb tábor volt, amit egy gyárban rendeztek be, és ide kerültek a külszegi gyerekek.
Ott egy német SS tábornak a helyét kaptuk meg, egy alumínium gyárnakba létrehozott tábor, tökéletes volt. Megjelent az amerikai tiszt, körülnézett, vele volt a polgármester, odaszólt a polgármesternek, hogy ma délutántól kezdve minden nap gyerekenként 1/2 liter tejet kapjanak. Tiltakozott a polgármester, azt mondta, hogy elviteti.
Egy példa arra, hogy milyen élelmesek is voltak ezek a magyar gyerekek. A táboruk közelében egy amerikaiak által őrzött területen roncs repülőgépeket láttak meg. Az egyik fiú, akinek De Bono volt a beceneve, kitalálta, hogy meg kéne szerezniük a repülő kerekén lévő gumikat, mert az több rétegű, elnyűhetetlen anyag, amit fel tudnak használni a cipőik megtalpalásához.
Fegyveres őr őrizte ezt a területet, és a gyerekeknek ki kellett cselezniük az őrt ahhoz, hogy hozzájussanak ehhez az értékes repülőgép gumihoz. Úgyhogy kitalálták, hogy hogyan tudják elterelni ennek az őrnek a figyelmét, amíg ellopják az egyik kerékről a gumit. Szereztek egy 100 méteres villanyvezetéket, amit állítólag a könyv állítása szerint ezt könnyen meg lehetett ott tenni. Majd ezt a 100 méter hosszú vezetéket elfelezték. Az egyik félre, tehát az a vezeték egyik felének a végére kötöttek egy nagy anyacsavart, majd De Bono felment a tábori épület tetejére, ugye egy gyárban volt a tábor, tehát ennek az épületnek ment fel tetejére, a csavart pedig átdobta az úton, ami így a területre esett, ahol a repülőgép roncsok voltak, és így egyenesen a repülőroncsok közé esett, majd a vezeték másik végét rögzítette a saját oldalán. Felküldtek egy fiút a tetőre, hogy ő rángassa ezt a vezetéket, ami által így zajt csapott, mert ez az anyacsavar hozzácsapódott a repülőgép törzseihez, és hát ugye ezt meghallhatta az őr, és akkor az volt a tervük, hogy majd oda megy megnézni, hogy mi okozza a zajt, és addig ők pedig ellophatnak egy kereket. Úgyhogy akcióba is léptek. A fiú a tetőn megrántotta a zsinort, ugye ezáltal tényleg zajt keletkezett, az őr pedig zavartan kereste a zaj forrását. Ez alatt De Bono bekúszott a telepre, és elérte a kereket. Rákötötte a vezetéket, ugye a 100 méteres vezetéknek a másik felét, erre a kerékre, majd a tetőn lévő fiú újra zajt csapott, ez alatt De Bono pedig vissza tudott kúszni a társaihoz. Ekkor ismét zajra volt szükség, úgyhogy a tetőn lévő fiú ismét megrángatta a nála lévő vezetéket, ekkor az őr pedig már el is hagyta az őrhelyét, hogy utána járjon a zaj forrásának, és hát pontosan erre vártak a fiúk, megragadták a náluk lévő vezeték végét, és kivonszolták a repülőkerekét a táborhelyre. A táborban pedig elővették a késéket, tűzbe mártották, hogy felforrósodjon a pengéjük, és darabokat vágtak le a kerék gumiából, ezekkel talpalták meg a bakancsaikat, amik az elmondások szerint nagyon jól funkcionáltak, és még évekig hordható volt a bakancs. Eközben Somogyvári Géza nagy felfedezést tett a roncs telep mögött.
Én bemászok egy garázs, egy hangárba, és mit látok? Mozdonyokat. Milyen mozdonyokat? 3.28-ast és 4.24-est. Magyar mozdonyokat.
Hamarosan megkapták az értesítést, hogy a következő szerelvényre beosztották őket, másnap reggel indulnak haza Magyarországra. Gyorsan összepakoltak, és kimentek a pokingi pályaudvarra, ahol azzal szembesültek, hogy egy marhavagont jelöltek ki nekik, hogy abban utazhatnak haza.
Pokingba kaptunk egy lerobbant tehervagont, amiben szintén ilyen rések voltak, csak itt még semmi se nem lett, mert innen a mozgó létszeg kiejtették volna ezt. Igen, ám, de megtaláltuk a kormányzó kocsiját.
Amikor felszálltak a vonatra, azzal szembesültek, hogy a vagonuk alján, a deszkák közti résen lelátnak a sínekre. Sem asztal, sem szék nem volt ebben a marha vagonban, tehát egy ilyen nagyon rossz állapotban lévő vagonról volt szó. A fiúk közül páran felfedező útra indultak a vonatban, megnézni a többi vagont és az állomást. Ekkor leltek rá Horthy Miklós külön vonatára, ami egy gazdagon felszerelt szalonkocsi volt. Fotelek, asztalok, függönyök, sőt még zuhanyzó is volt benne, és ott állt magányosan az egyik mellékvágányon. A fiúk a fejükbe vették, hogy ezt a vagont megszerzik és kicserélik a nekik kijelölt marha vagonnal. A vonatot, amivel hazamehettek, amerikai katonák kísérték és őrizték. Erre azért volt szükség, mert a korábban hazatérő vonatokat, mármint ugye amik Magyarországra tértek haza, azokat a szovjet zónába érve orosz katonák fosztogatták, és azért, hogy ezt elkerüljék, ezért amerikai katonák kísérték a nyugatról hazatérő vonatokat. Az amerikai kísérő csapat 6 főből és egy magyarul is beszélő amerikai parancsnokból állt. A parancsnok a fiúk nagy megdöbbenésére nő volt, és mint megtudták, azért vállalkozott a vonat kísérésére, mert meg akarta látogatni egy Budapesten élő rokonát.
Másnap 10 órára hirdették meg az indulást, úgyhogy az amerikaiak aznap délután úgy döntöttek, hogy ha már van egy szabad estejük még, ugye az indulás előtt, akkor elmennek szórakozni, és aznap este moziba mentek, úgyhogy a magyar fiúkat arra kérték, hogy őrizzék ők a vonatot. Eljött tehát a cselekvés ideje. A marha vagon, amibe beosztották a külszegélyeket, az utolsó előtti vagon volt, az utolsó pedig az amerikaiak kocsia volt. A fiúk ezt a két szerelvényt lekapcsolták a vonatról, majd megkeresték a váltót, és áttolták a marha vagont a Horthy kocsi vágányára, a Horthy kocsit pedig a sajátjukére, magyarán ugye kicserélték a kormányzó kocsiját a saját marha vagonukkal. Ezután pedig a Horthy kocsit és az amerikaiak vagonját visszacsatolták a vonatra, és el is foglalták a fényűző, újdonsült vagonjukat. Eljött a másnap, az indulás napja, és a fiúk nagyon izgultak, hogy mi lesz ennek a tettüknek a következménye. Az amerikaiak észrevették a változást, nagyon csodálkoztak, de ők nem szóltak semmit. A német vasutasok pedig, akik a vonaton járkáltak, szintén nem jelezték, hogy érdekelni őket a dolog, és már majdnem elindultak, úgy tűnt, hogy megúszták a dolgot. Amikor egy vasutas utoljára még ellenőrizte az összes vagont, a kőszegélyek kocsijánál pedig megállt, majd elment és szólt a főnökének, aki visszaérkezett és kiabálni és veszekedni kezdett a fiúkkal. Az indulást pedig elhalasztották a következő napra. Ezzel a vonattal több magyar is haza akart utazni Magyarországra, tehát nem csak a kőszegi fiúk. Ők nagyon dühösek voltak azért, hogy most eltúlódik az indulásnak a napja, viszont az amerikaiak csak nevettek ezen az egész történeten. Ugye az lett a vége, hogy visszacserélték a kocsikat, és újra marha vagonba került a külszegi csapat. És hát azon tanakodtak, hogy mi okozhatta a lebukást. Volt, aki megkérdezte naivan, hogy vajon hogy láthatták, hogy mi a különbség, de hát ugye ez nyilván egy vicces kérdés, mert nyilván egy marhavagon és egy kormányzói kocsi az teljesen máshogy néz ki. Viszont rejöttek, hogy nem ez okozta a vesztüket, hanem az, hogy a vonaton a kocsik oldalára fel volt ragasztva egy bárca, ami a hortikocsiról persze hiányzott, és ezért buktak le, és a vasutasnak, aki még utoljára ellenőrizte a kocsikat, az tűnt fel, hogy ugye ezen a kocsin nem volt ilyen bárca. A fiúk elhatározták, hogy ők már csak azért sem fognak ebben a szakadt marhavagonban utazni, úgyhogy eldöntötték, hogy az éjleplé alatt elkötnek egy másik kocsit, viszont ezúttal a bárcát is kicserélik a vagon oldalán. Az amerikai csapat hát kvázi ilyen cinkos társ volt ebben, tehát hogy ők mosolyogtak ezen az egészen, és nem akartak beleszólni, és mivel egy nappal eltolták az indulást, az amerikaiak ismét csak szórakozni mentek este, így amikor besötétedett, a fiúk meg tudták ismételni az előző napi akciót, immáron egy másik vagonnal, tehát nem a hortikocsit hozták vissza, hanem egy másikat.
Pullman kocsiját. Kicseréltük a miénkével. Persze lebuktuk, mert a bárcát nem cseréltük át. Nem engedték a vagont, mi miattunk egy napot késett a indulás. Másnapra kicseréltük egy harmadosztályú kocsi és egy másodosztályú kocsi keverékéből álló személykocsit. De akkor már kicseréltük a bárcát is. Nem vették észre a cserét, szépen avval haza is jöttünk.
Pontosan akkor milyen kocsival jöttek haza, Géza bácsiék?
Egy másod és harmadosztályú kocsi, de akkor három osztály volt még a MÁV-nál.
Tehát ez gyakorlatban úgy nézett ki, hogy ha valaki haza akart jutni, akkor annak önmagának kellett vonatszerelvényt vagy kocsit szerezni?
Nem. A táborba előtte kapott beosztást. Tehát sorba kellett állni egy bizottság előtt, és azt kiadta neki a...
És a vonat akkor a Budapest érkezett be, igaz?
Délipályaudvar.
És hogyan fogadták önöket?
Hát sehogy.
Sehogy. Tehát nem tudták senki, hogy ekkor fognak megérkezni.
Én jelentettem, hogy hol vannak a mozdonyok, a Kazinciék, pedig a másod és harmadosztályú vagon miatt kaptak Biskolcra külön vonati szerelvény. És ezzel megúszták, hogy az oroszok sem zargatták őket. Szépen hazamentek két nap alatt Miskolcra.
És akkor Géza bácsi is hazament a pályaudvarról?
Az történt, hogy útközben hozták ki a magyar svábokat. És útközben kicseréltem a német márkámat magyar pengőre. Csak életemben ilyen rossz boltot nem csináltam. Mert az történt, hogy mire Pestre jöttem, addigra a pengőnek már semmi értéke nem volt. Én rettenetes büszke voltam, hogy 8000 pengőm van. Ez a Horthy rendszerbe egy államtitkárnak fél évi fizetése volt. 30000 pengő volt a propeller gőzösnek az, amelyik áthozott Budáról Pestre. Az egy útja, amit egy 8000-ér akartam megcsinálni. És akkor egy váltókezelő kiegészítette az aznap kapott fizetéséből, és még vissza se tudtam adni, mert elvitték az oroszok a váltókezelőt.
És akkor pontosan hanyadikán érkezett meg Géza bácsi?
Március 3-án 46.
És ezután mennyire tartották a növendékek a kapcsolatot?
Sokáig.
Sokáig nem, de nem merték.
Nem lehetett tartani, mert pillanatok alatt ránk verték a kémkedést, a hazaárulást, stb. Hát én Passauban megismerkedtem egy amerikai tisztel, az lett itt Magyarországon a katonai attasé, aki kiszabadította a nagybátyámat Mauthauseni fogságából, és én azt tudtam meg, hogy a nagybátyám életben maradt tőle. Kopcsáknak hívták az illetőt. A kopcsák miatt kizártak Magyarország összes középiskolájából, 6 hónapra leinternáltak, és még 4 évig rendőri felügyelet alatt is voltak. Tehát akkor nem volt ilyen.
Milyen érzés volt találkozni a családjával?
Mintha hazajöttem volna nyári szabadságra, Kőszegről.
Ezután mennyire hiányzott Kőszeg?
Nagyon. Nem Kőszeg hiányzott, hanem az a rendszeresség. Hogy például elmentünk színházba, és a színházból hazajöttünk, és egyik villamos kocsiról a másikra ugráltak a osztálytársam, és bennem meg fölmerült a kérdés, hát nincs itt, aki parancsoljon nekik. Szóval, hát egy ilyen.
És mikor találkoztak először a hazajövetele után?
Hát 90 után. De attól kezdve rendszeresen havonta találkoztunk.
Arról kérdeztük Géza bácsit, hogy hogyan alakult az élete, miután hazatért Magyarországra, 1946. márciusában.
Gondoljon a következőre, hogy 1949. január 12-én egy diákszövetségi ülésről jövök haza, ház előtt letartóztatnak, kémkedés és hazaarulás vágyában leinternálnak az Andrássy út 60-ból. Ezt még könnyen bírtam, még reménykedtem, hogy talán érettségizni kiengednek, mert előtte lévő évben még kiengedték bennünket, már nem engedtek ki, az ávó már szorított. És aztán, amikor szabadultam, mert én nem hittem, hogy kémkedés hazárulás vágyával 6 hónap internálás után szabadulok, ez mutatta, hogy semmit nem követtem el. Kiszabadultam, koromgyári segédmunkás lettem. Aztán idomszerész szakmunkás lettem 1 év múlva, tanultam. Aztán jött 56-ba ennek a kerületnek az egyik forradalmi bizottsági tagja lettem, ott a 10 polgári kitüntetésem a falon. És aztán hát így csináltam egy 20 pontos felvételi vizsgát, ezért egyetemre nem vettek, de azért fölvettek egy felsőfokú technikumba, amiből főiskola lett. És akkor már egyenesben voltam. Akkor már tanítottam.
Köszönjük szépen Géza bácsinak, hogy megosztotta velünk a történetét. Szerintünk nagyon érdekes, és hát igencsak rendkívüli történet. Főleg, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy ez tulajdonképpen 10-14 éves gyerekekkel történt meg. Tehát elképesztő, hogy mit kellett már ilyen fiatalon átélniük. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer Géza bácsi, és kedves hallgatóink, reméljük, hogy nektek is tetszett a történet, és hát biztatunk mindenkit arra, hogyha van idős ismerősötök, rokonotok, akkor kérdezgessétek őt a múltról, mert tényleg elképesztő dolgokat éltek át korábban is az emberek, és szerintünk mindenképpen érdemes meghallgatni ezeket a történeteket.
Úgyhogy ez volt a mai adás, találkozunk hamarosan, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com/hihetetlentörténelem oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac@gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcasten, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.